Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője, és miként a műsor első részének utolsó percében mondtam, kitérünk arra is a beszélgetésünk során, hogy mit jelenthet Magyarországnak a Kínából ide érkező fejlesztési boom, valamint a hitelezés. Xi Jinping itt járt, hogy látod jelentőségét a itt tartózkodásának, valamint ugye a napvilágra került információk birtokában milyen kínai-magyar kooperációk lehetnek terítéken?
Ugye hát ezek, ugye 18 megállapodás született, ezek azért inkább ilyen általános kereteket tartalmazó megállapodások jellemzően különböző területeken, főleg egyébként a logisztika, energiatermelés területén történő együttműködésről van szó. Hát itt azért, hogyha majd megvalósulnak, vagy megvalósul ezekből valami, akkor itt alapvetően itt a vasúti infrastruktúra és a logisztikai infrastruktúra fejlesztéséről van szó elsősorban. De nem biztos, hogy minden megvalósul, hiszen a legutóbbi ilyen elnöki látogatás eredményeképpen létrejövő, akkor azt hiszem 12 megállapodás született, hát abból 11,5 nem került végül is realizálásra. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi fog ebből megvalósulni. Az biztos, hogy ez egy nagyon jelentős, szimbolikus találkozó volt. Ugye Magyarország felkerült az egyik legelőkelőbb megítélés alá kerülő kereskedelmi diplomáciai partner listára Kína szempontjából. Mindez történik egy olyan világban, ami alapvetően ugye a Kína és Amerika rivalizálásáról szól, és ebben a történetben az Európai Unió az nyilván nem tud másfele konvergálni, mint az amerikai álláspont felé, úgyhogy ez történik is. Miközben azért ugye számos olyan érdek van, kereskedelmi, ipari érdek Európában, ami ellen tart ennek az eltávolodásnak vagy bezárkózásnak Kína felé.
Tehát nem teljesen fekete-fehér a képlet.
A kép az nem teljesen fekete-fehér. Meglátjuk, hogy mondom, ennek mi lesz a tényleges eredménye. Azért, hogyha így jobban belegondolunk, akkor látjuk azt, hogy vannak ezek a már bejelentett óriási kínai beruházások az elektromos autógyártásba és akkumulátorgyártásba, hogy az ott legyártandó termékek azok el tudjanak jutni az elsősorban nyugat-európai piacokra, ahhoz nincs meg a szükséges magyarországi szállítói infrastruktúra, úgyhogy ezek a megállapodások részben azt szolgálják, hogy ezek megteremtésre kerüljenek, szintén kínai pénzből, kínai támogatással.
Kell tartanunk egyébként attól, hogy túl nagy lesz a kínai befolyás a magyar gazdaság szempontjából, vagy nem annyira a rizikófaktor még ez. Nézegettem itt a számokat, és nagyjából ugye a kínai elköteleződés nálunk a GDP 1%-át teszik, hiszen mondjuk a szomszédos Szerbiával ott ilyen 11-12%-os a befolyás, ami már egyiket jelentős.
Hát én azt gondolom, hogy már most tartani kell a kínai befolyásnak a növekedésétől. Nem tudjuk, hogy milyen értelemben kell tartani tőle, tehát hogy ez mondjuk a titkos szolgálatnak a vonatkozásában jelente valamit, ha igen, mit jelent. Az biztos, hogyha a gazdaságra ránézünk, mondjuk a tavalyi évnek, ugye 2023-ban a magyar statisztika szerint bekövetkező, vagy a magyar gazdaságba bejelentett több mint 13 milliárd eurós beruházási, működőtőke beruházásnak a kicsivel több, mint a fele, az kínai eredetű. Tehát azért ez egy nagyon jelentős. Hogyha még azt nézzük meg, hogy a teljes működőtőke állományon belül mekkora a kínai részesedés, már az is jelentőssé kezd válni, de ugye hát ez egy új történet igazából a Kína felé nyitás és a kínai vállalatoknak a megjelenése, vagy legalábbis a nagyszámú és a nagy volumenű megjelenése, de az biztos, hogy ebben a globális felállásban ebben Magyarország egyértelműen letette a voksát arra, hogy hát ő a szabad kereskedelmet és a Kínával való partnerséget támogatja, és ebbe az irányba történik a gazdaság fejlesztése is.
Nézzük, mert ugye korábban hosszú időn keresztül a németek voltak az első számon befektetők. Akkor itt pozíció átrendeződés zajlik? Minden jel szerint?
Egyébként attól függ, hogy melyik területét nézzük a gazdaságnak, tehát sok-sok területe van, nem mindenhol domináns a
kínai. Hát ugye a feldolgozóipar tekintetében, járműszektor tekintetében hasonló jelek.
Hogyha megnézzük, hogy az elmúlt 4-5 évben milyen járműipari beruházásokról született döntés, és kezdődtek el ezek a gyárépítések, vagy vannak, amik már ugye be is fejeződtek és termelnek, akkor azt látjuk, hogy itt még zömében német, illetve európai cégeknek a megjelenéséről, vagy beruházásairól van szó, de az utóbbi 1-2 évben már megjelentek a kínaiak. Hogyha az akkumulátorgyártást nézzük, ott szinte kizárólag csak ázsiai cégek vannak, kis részben Japán, nagyobb részben Dél-Korea, és zömében mostanában már volumenét tekintve kínaiak. De hogyha például rátekintünk, amiről kevés szó esik, mert ugye nem feldolgozóipar, hanem mondjuk a tudásiparra, a szolgáltató központoknak a létesítésére, amik ugye működő tőke beáramlásban nem jelentenek nagy tételt, hiszen mi történik, amikor megjelenik egy szolgáltató központ, egy nagy multinacionális cég ide helyezi néhány back office tevékenységét, akkor felvesznek embereket, kibérelnek irodahelységeket, és vesznek bele számítógépeket, nagyjából ennyi a történet.
Egyiket ez megmarad budapesti jelenség szintjén?
Főleg budapesti, vannak vidéken is különböző, akár, és akkor nem csak szolgáltat, nem csak back office tevékenységről van szó, de mondjuk van kutatásfejlesztési tevékenység is, hál' Istennek nem olyan nagyon jelentős, de már ezek is megjelentek, és ebből van vidéken is, tehát Szegeden, az Veszprémben, az ország számos pontján azért van, ugye ezek kis volumenűek, tehát itt 10-20-40 kutatóról van szó, tehát itt nem több száz, vagy akár több ezer alkalmazottról van szó, de azért vannak. Na mindegy, tehát visszatérve a tudásiparhoz, itt viszont szinte kizárólag nyugati, amerikai, kanadai, illetve európai cégek jelentek meg Magyarországon. Van egy-egy például indiai szintén, de itt azért nem látjuk a kínai nyomulást egyelőre. Tehát azt mondom, hogy attól függ, hogy melyik területét nézzük a gazdaságnak, eltérő a kép. Nyilván a számoknak a nagysága miatt egy-egy akkumulátorgyár vagy autógyár az olyan beruházási volument jelent, és olyan foglalkoztatottsági számot jelent, ami elviszi a figyelmet, de azért számos egyéb területe is van a magyar gazdaságnak.
Hogy látod az Európai Uniós pénzek érkezését, vagy ennek a témakörét? Ez is egy neurologikus pontja volt a gazdaságnak, igen, ugye, vagy nem tudom, az-e még?
Az. Ugye röviden a válasz az, igazából nincs terítéken, tehát mit tudunk? Azt tudjuk, hogy tavaly év végével született egy olyan döntés, hogy a kohéziós alapoknak egy részét felszabadítja az Európai Unió. Hát itt azért a teljességtől még messze vagyunk. Tehát itt számos olyan Magyarország számára elvileg elérhető Európai Uniós forrás létezik, amire nincs kimondva ez a zöld jelzés, nincs hozzáférése a magyar gazdaságnak, a magyar kormánynak, a magyar cégeknek, vagy önkormányzatoknak ezekhez a pénzekhez. És van a másik nagy doboz, az újjáépítési pénzek, amivel kapcsolatban, mert egyelőre azt tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon kevés része lehívhatóvá került, de a zöme ezeknek a pénzeknek beragadt. És egyébként ez nagyon fájó, mert hogyha körülnézünk Horvátország, Románia, Szlovákia esetében, azt látjuk, hogy a gazdasági növekedésük, az aktuális gazdasági növekedésükhöz az újjáépítési pénzek felhasználása nagyon jelentős részben hozzájárul. Na ez hiányzik a magyar gazdaságból, és hát ugye nyilván Európai Uniós választások előtt vagyunk, majd feláll egy új bizottság, feláll az új Európai Uniós Parlament, akkor majd meglátjuk, hogy milyen politikai erőviszonyok fognak bennünket fogadni ebben az új érában, de ezt a témát, ezt elő kell venni, és elő is kerül, és hát ezt sajnos nem tudom megmondani, hogy milyen eredménnyel fog zárulni ez a tárgyalás sorozat.
A Európai Unióból közben továbbra is érkeznek a források, de ugye elsősorban ezek a korábbi költségvetési ciklusnak a átnyúló hatásai, vagy folyamányai.
Azok nagy részt már azért fel lettek használva, tehát most tényleg van hozzáférés a mostani költségvetési ciklus, ami azért 2021-ben indult, tehát az nem tegnap volt, tehát a 2021-ben induló költségvetési ciklusnak a kohéziós pénzeihez van most hozzáférés, de itt azért arról beszélünk, hogy egy olyan nagyjából 12 milliárd euró áll Magyarország rendelkezésére, és alapesetben ezeknek a pénzeknek a felhasználása úgy néz ki, hogy egy évben olyan maximum 4-5 milliárd eurót szokott tudni felhasználni az ország. Tehát ebből a szempontból, hogyha most hirtelen ránk zúdulna rengeteg sok Európai Uniós forrás, akkor sem tudnánk sokkal többet felhasználni, kivéve ugye azért az újjáépítési pénzek, mert az címkézett, pántlikázott, az más területeket érint, vagy más területeket is érint, de a lényeg az, hogy így egy kicsit távlatilag értékelve a magyar gazdaság kilátásait, akkor lehetnénk nyugodtabbak, hogyha ezeknek a pénzeknek a kiszabadítását már magunk mögött tudnánk.
És hogy látod, lehet, hogy picikét csocsiságnak tűnik, szembeállítva a kínai finanszírozást az Európai Uniossal, ki tudják-e váltani az ázsiai pénzek az Európai Uniót? Ugye nem tudjuk pontosan, hiszen a szerződések titkosak, hogy milyen pénzpiaci kondíciókkal lettek, vagy lesznek ezek megkötve, de van-e valami ilyesfajta lába ennek a helyzetnek?
Hát egy nagyon-nagyon szűk mesdjén, vagy egy nagyon sajátos dimenzióban nézve a történetet, mondhatja azt valaki, hogy hát akkor, hogyha nem jönnek az uniós pénzek, akkor jönnek a kínai beruházások, és akkor az pótolják, de valójában azért itt egy egészen más célokra történő felhasználásáról van szó a pénzeknek. Ugye az Európai Uniós pénzeket lehet az életminőség javítására, az infrastruktúra javítására, a hatékonyság növelésére fordítani, ahogy a legjobban el tudja költeni azokat a pénzeket elméletileg a gazdaságpolitika. Szemben ugye a kínai beruházásokkal, amik alapvetően arról szólnak, hogy mondjuk a működő tőke beruházás, hogy kihasználják a kínai cégek az Európai Uniós tagságunk miatti hozzáférést az uniós piachoz, a viszonylag olcsó munkaerőt, a hazai erőforrásokat, és gyártóbázist alakítanak ki, amik ugye profitorientált cégekről van szó, azzal a céllal, abból a reményből, hogy kiindulva, hogy majd ezek rövid időn belül profitot fognak termelni, és ezt a profitot, ezeket a cégek majd haza fogják vinni, tehát ez rontani fogja ebben az értelemben a hazai folyófizetési mérleg egyenleget, hiszen ugye a tőke repatriálása, vagy a profit repatriálása egyre nagyobb profit mellett, volumen mellett egyre nagyobb mértékű lesz, és ez egy hiányt fog ütni a folyófizetési mérlegünkbe. Ez majd még a jövő zenéje, egyelőre inkább azt látjuk, hogy akkor megjelenik működő tőke beruházásként ez az összeg, de hát már maga a gyárépítés során is azért azt látjuk, hogy azért ennek van egy import vonzata, ami ugye meg a külkereskedelmi egyenlegen belül hozhat egy negatívumot, de egyelőre a mérlege ezeknek a beruházásoknak nem negatív, sőt egyébként, hogyha majd a jövőre nézünk, és akkor azt gondoljuk, hogy álljunk hozzá optimistán az európai elektromos autóiparhoz és a kereslethez, meg a technológiai fejlődéshez, gondoljuk azt, hogy néhány éven belül a használati értéke és az ára ezeknek az elektromos autóknak ez már méltó betiltása lesz a hagyományos motorral szerelt autóknak, és a kereslet így szép tulajdonképpen már állami mankók nélkül is be tud indulni. És akkor ebben a történetben ez egy jó sok lépés volt a magyar gazdaságpolitika részéről erre a lóra tenni, és akkor ez egy nagy gazdasági húzóerőt tud jelenteni Magyarország számára, ez lenne az ideális, de nagyon gyorsan hozzá kell tenni, hogy egyébként ennek azért van az a hátránya, mondjuk hogyha a gazdaságot nézzük, a gazdasági következményeket, eltekintünk mondjuk a környezetvédelmi szempontoktól, de hogyha a gazdaságot nézzük, akkor azt látjuk, hogy egyrészt Magyarországnak a kitettsége az autóipar irányába az még sokkal nagyobb lesz, ami egy ciklikus iparág, és azt most éppen látjuk, hogy hát most ez egy nem jó ciklusban lévő, vagy nem jó időszaka ebben az iparágban, vagy akkor ez nagyon meg tudja rángatni a magyar gazdasági növekedési mutatókat lefele is és felfele is, és ez nem annyira kedvező egyfelől, másfelől pedig a hozzáadott értéke ezeknek a tevékenységeknek, akkumulátorgyártásnak, autógyártásnak, ez nem annyira nagyon nagy. Tehát ebből a hazai jólétben kevés csorog le. És ez nem annyira pozitív.
Ugorjunk egy más témára, már beszéltünk az Európai Uniós finanszírozási, valamint a kínai finanszírozási opcióról, nézzük a magyarországi helyzetet. Minden piaci szereplő helyesen egyébként ösztökéli, hogy akár lakossági, akár pedig a vállalati szegmensben is felpörögjen a hitelezés. Hogy látod, beindult, vannak-e már biztató jelek 2024 tekintetében, vagy már esetleg 23 végén is voltak jó reménysugarak?
Két részre érdemes bontani ezt a kérdést, a vállalati hitelezésre és a lakossági hitelezésre. A vállalati hitelezésben egyelőre nem érezni az áttörést. Mondjuk azt, hogy inkább így szinten marad a hitelezésnek a volumene egyelőre, tehát itt nem érezni az, hogy beindult volna a gazdaság, de ugye erről beszéltünk az adásnak az első részében. Ami a lakossági piacot illeti, itt elsősorban a személyi hitelek és a jelzálog hitelek iránti kereslet az szépen növekszik. Mondhatnám azt, hogy nagyon gyorsan növekszik, amihez ugye hozzá kell tenni, hogy nagyon alacsony bázisról, tehát még azért még a lakossági hitel kihelyezésben, mondjuk a jelzálog hitel kihelyezésben forintban számolva nem tartunk ott, ahol a néhány évvel ezelőtti csúcsokat jelző időszak volt, de azért van egy szép növekedés, miközben egyébként az árak nyilván már magasabbak, mondjuk az ingatlan árak. Ellenben a személyi hiteleknél még soha nem volt ilyen mértékű hitelkihelyezés, tehát ott tényleg új rekordokat látunk, tehát azt lehet mondani, hogy a lakossági hitelpiac az beindult.
Van még hát a pár percünk, egészen pontosan bruttó kettő monetáris politikáról ejtsünk néhány szót végezetül, merre konvergál a kamatszint?
Hát megyünk lejjebb, apró, most már egyre apróbb lépésekkel haladhat a Magyar Nemzeti Bank lefelé, ugye 7,75% jelenleg az alapkamat, jövő kedden tartja a következő ülését, a kamat meghatározó ülését a monetáris tanács. Nagy valószínűséggel egy 50 bázispontos, 0,5%-os kamat csökkentés jön 7,25%-ra, és akkor még júniusban is valószínűleg jöhet egy csökkentés. Annak a mértékét majd meglátjuk, hogy az 25 vagy 50 bázispont lesz, tehát valahogy az év közepén ez a 6,75-7% körüli alapkamattal érdemes számolni. Hát ugye ezt nem csak én mondom, ezt maga a Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke is elmondta egy tegnapi konferencián, tehát igazából ehhez képest nekem nincs alternatív véleményem. Év végén én azt gondolom, hogy olyan 6,5%-ra csökkent a kamat, tehát nincs nagyon sok tere a további kamat csökkentésnek az év második felében.
Köszönöm szépen, az időt kibeszéltük, a témát nem, de hát erre volt időnk, a napvendége tehát Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője volt, a mikrofonnál pedig Szajrai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.